Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk. Ézsaiás próféta könyvének 5. részéből, az első verstől a 24. versig terjedő szakaszból. Ézsaiás próféta könyve 5. rész. Hadd éneklek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen. Felásta és megtisztítá kövektől, nemes szőlőt plántált belé, és közepére tornyot építetett, sőt benne már sajtót is vágatott, és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vad szőlőt termett. Mostan azért, Jeruzsálem lakosai és Júda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel. Elrontom kerítését, hogy lelegeltessék. Elrontom kőfalát, hogy eltapottassék. És parlaggá teszem. Nem metszik és nem kapáltatik meg, tövis és gazveri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esik. Háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetésre, és várt jogőrzésre, és ím lőn jogorzás, s irgalomra, s ím lőn siralom. Jaj azoknak, akik a házhoz házat ragasztanak, és mezőt foglalnak a mezőkhöz, míg egy helyecske sem marad, és csak ti magatok laktok itt a földön. Hallásomra megesküdt a seregeknek, Ura, hogy sok házak pusztasággá lesznek, a nagyok és szépek lakos nélkül, mert 10 holt szőlő egy bát bort ereszt, és egy hómer mag egy efát terem. Jaj azoknak, akik jó reggelen részegítő ital után futkosnak és mulatnak estig, s bor hevíti őket, és citera, land, dob, síp és bor van lakodalmukban, de az Úrnak dolgát nem nézik, és nem látják kezeinek cselekedetét. Ezért fogságba megy népem, mivel hogy tudomány nélkül való, főemberei éhen halnak, és sokasága szomjúság miatt eped meg. Azért a sír kiszélesíti torkát, és feltátja száját szertelen, és leszállnak abba népem fő emberei, és zajongó sokasága, és minden örvendezői. És porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és a nagyok szemei megaláztatnak. És felmagasztaltatik a seregek ura az ítéletben, és a Szent Isten megszenteli magát igazságban, és bárányok legelnek ott, mint legelőjükön, és a gazdagoknak romjain idegenek élnek. Jaj azoknak, kik a vétket hazugság kötelein vonszák, és a bűnt, mint szekeret köteleken, akik ezt mondják, siessen és tegye hamar munkáját, hogy lássuk, és közelítsen, és jöjjön el Izrael szentjének tanácsa, hogy tudjuk meg. Jaj azoknak, kik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá, a világosságot sötétségé teszik, és teszik a keserűt édessé, és az édest keserűvé. Jaj azoknak, kik maguknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt. Jaj azoknak, kik hősök a borivásban, és híresek részegítő ital vegyítésében, akik a gonoszt ajándékért igaznak mondják, és az igazak igazságát elfordítják tőlük. Ezért, mint a polyvát megemészti a tűznek nyelve, és az égő széna összeomlik, gyökerük megrohad, virágjuk, mint a por elszáll, mert a seregek urának törvényét megvetették, és Izrael szentjének beszédét megútálták. Isten áldja meg az ő igéjét, és annak magyarázatát tegye áldottá közöttünk, és gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, hogy ma is imádattal jöhetünk a te színed elé. szeretnénk magunkat megalázni, mert sok nyomorúság van a mi szívünkben, a mi lelkünkben, és elsősorban mi magunk vagyunk a te kegyelmedre, irgalmadra szoruló emberek. Nem húzhatjuk ki magunkat a te színed előtt azért sem, mert teremtmények vagyunk, és még kevésbé azért, mert bűnös emberek vagyunk. Kérünk most is, könyörülj meg minnyájunkon, és tisztíts meg a mi szívünket minden bűntől, minden tisztátalanságtól. Köszönjük néked, atyánk, hogy az Úr Jézus Krisztus drága keresztjére, az ő véréért van bocsánat minden bűnünkre. És köszönjük néked, hogy kegyelmed, igéi eljutnak a szívünkbe, a lelkünkbe, amikor azt mondod nékünk, hogy hamisságainkat eltörölted. Úrunk, segíts, hogy ezt az ígéretet minnyáján meg tudjuk ragadni, és most is, mint kegyelmet nyert bűnösök, alázattal hadd álljunk a te színed előtt. Kérünk arra most, hogy szólj hozzánk az igén keresztül, és áld meg szívünkben a te drága szavadat, mely szó az igazságnak a beszéde. Urunk, kérünk, hogy igazat mondj nekünk, mert nincs ebben a világban más, akire hallgathatnánk. Nincs, akinek a szavára adhatnánk. Egyedül te vagy az. Köszönjük, hogy te soha nem hazudtál, mert nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Kérünk, hogy ez az igaz ige szólaljon meg közöttünk most is, és törje szét a hazugságnak álságos homályát és sötétségét a szívünkben is, és a környezetünkben is. Kérünk téged arra, hogy áld meg mindenhol a te ígédet, amikor megszólal ebben az országban, vagy országhatáron kívül, hirdetted az igazság igéit, az örök élet evangéliumát Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Ige hirdetésre készülve testvérek a 151. énekünket énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből olvassuk, a 4. rész 25. verséből, ahol ezt olvashatjuk. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, országunkban az elmúlt napokban olyan helyzet alakult ki, melyben keresztény emberként, ráadásul ige hirdetőként hallgatni súlyos bűn volna. Egyre nyilvánvalóbb, hogy népünk politikai, gazdasági és erkölcsi válságban van. A három terület közül legsúlyosabb az erkölcsi válság, amely mögött egyébként a hitnek a válsága áll, de most ebben nem megyek bele, majd a végén visszatérünk erre. Ha az erkölcsi alapok meginognak, a súlyos hatást gyakorol úgy a gazdasági életre, mint a politikai életre is. Esetünkben úgy látszik, hogy az erkölcsi értékek közül az igazság értéke szenvedett, immár hosszú idő óta súlyos károkat, mert elfoglalta a helyét a hazugság. A hazugság az igazságot háttérbe szorítja, és ilyenkor alapjaiban romlik meg az erkölcs, de megromlik a gazdasági és politikai élet. Az élet egésze is. Hiszen a hazugság lehetetlenné teszi az egymás iránti bizalmat, ami nélkül lehetetlen bármire is jutni, úgy a családba, mint a gazdaságba, vagy akár a politikai életbe. Nézzük tehát ma az igazság fényében, az Isten igéjének a fényében a hazugságot, annak a forrását, a hazugság igazolására irányuló erőfeszítéseket, a hazugságtól való szabadulásnak a problémáját, és azt, hogy mit kell tennünk a hazugság ellen keresztény emberként. Nézzük tehát először a hazugságnak a forrását. Jézus egyszer a népének a vezetőivel tárgyalt, és ekkor azt mondta nékik, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, vagyis a sátánati atyátok, nem Ábrahám, akire ők hivatkoztak, aki, tudnélik a sátán, az ördög, a hazugságnak az atya. János evangélium a 8. részében olvassuk. A hazugságnak az atya, mondja Jézus. Minnyájan láttunk már forrást, amiből szép tiszta víz bugyogott fel, és dagadt később tiszta vízű patakká az erdő mélyén. Nos, Jézus azt mondja, hogy a sátán is forrás, csak belőle a hazugságnak a szennyes vize bugyogott bele be a világba, és dagadt hatalmas, mindent elárasztó tengerré. Az emberiség körében a Biblia úgy tanítja, hogy az Édenben fakadt fel a forrás, ahol a sátán megjelent, és ő, mint az igazságnak, az Úrnak legfőbb gyűlölője, először is meghazudtolta az Istent, Isten azt mondta, meghaltok, dehogy haltok meg. Utána pedig hazudott Ádámnak és Évának is, ha esztek a fáról, olyanok lesztek, mint az Isten. A sátán, testvéreim, a világ láthatatlan részéhez tartozik, de a Biblia azt mondja róla, jegyezzük meg, gyűlöli az igazságot. Gyűlöli az igazságot, ezért az igazság Isten ellen fordul, meghazudtolja az Istent, és utána hazudik az embernek is. Mikor hazudik, a sajátjából szól, mondja Jézus, aki pontosan ismeri a sátánnak a személyét. Hiszen ő mindent tud, és mindent ismer, az angyalait is, a teremtményei, egyik sincs előtte rejtve. Mikor hazudik, a sajátjából szól. Az ember pedig, testvérek, Ádám és Éva, amikor hitt a sátánnak, akkor befogadta a szívébe a hazugságot. Befogadta a szívébe a hazugságot, amikor elhitte, hogy a sátán mond igazat, és az Isten hazudik, és elhitte azt a hazugságot is, hogy olyan lesz, mint az Isten, ha eszik arról a tiltott fáról. Ettől kezdve, testvérek, Ádám minden utódjának a lelkét és szívét mélyen átitatja és átjárja a hazugságnak a mérge. Sőt, testvérek, az ember lelke egészen a hazugságnak a hatalmába került. Az ember már úgy hiszi a hazugságról, hogy az igazság. Ez a hatalom, a hazugság sötét ereje, amikor hatalmába keríti egy ember lelkét, testvérek, akkor attól kezdve diktálni fog neki. Diktálja a gondolatait, az érzéseit, a cselekedeteit. És az ember egyszer csak azon kapja magát, hogy oda jutott, ahova a sátán, mert gyűlöli az igazságot, az Istent, szíve mélyéből gyűlöli az Istent, meghazudtolja az Istent, mert amikor Isten azt mondja például, hogy ő van, az ember kijelenti, hogy nincs. És az ember oda is eljut, hogy hazudik saját embertársának is. Lassan fölveszi atyának az arcvonásait. A sátánnak az arcvonásai jelennek meg rajta. A hazugság atyának gyermekévé lesz. Újra mondom, gyűlöli az igazságot, a valóságot, mert a Bibliában az igazság szó az a valóságot is jelenti. Ha Isten azt mondja neki, te bűnös ember vagy, az ember azt mondja, nem vagyok bűnös. Kegyelemre szoruló ember vagy. Dehogy szorulok kegyelemre. El fogsz kárhozni, dehogy fogok elkárhozni. Mond valamit az Isten, és az ember rögtön meghazudtolja az Istent a szíve mélyén. És utána, és közben egyfolytában képes arra, hogy hazudjon az embertársának is. Becsapja őt a hazugság ezernyi formájába. Rágalmazással, pletykázással, meg... és így tovább. Ebben a világban, testvérek, ahova a sátán bejött, hazugságatja bejött, szólt az embernek, a hazugságot az ember bevette, a hazugságot az ember elkezdte terjeszteni. Nem csoda, hogy ez a világ egyre inkább a hazugságnak a világává lesz a Biblia szerint. A hazugságnak a világává lesz, a hazugsággal megtelik a hétköznapi életünk, a családi életünk, az üzleti, a politikai élet, az emberi kapcsolatunk, az egyházi élet, a média világa, mindent elborít a hazugság, testvérek. És eltakarja a valóságot, az igazságot. Az igazságot nem tudja megsemmisíteni, mert Istent, Jézus Krisztus nem lehet megsemmisíteni, de a hazugság képes arra, hogy eltakarja egy időre. Eltakarhat olyan igazságokat, mint a lopás például, a csalás. Eltakarhatja a hazugság magát, a hazugságot is. Mert még ez is benne van a kártyapakliban. Hazugsággal eltakarjuk a hazugságot. Testvérek, amikor mi ezeket magunk körül is látjuk, akkor, és talán még a magunk életében is látjuk, akkor emlékezzünk mindig arra, hogy itt egy sátáni dologgal állunk szembe, testvérek. A Biblia fényében nem csak egy emberi dologgal, hanem egy kifejezetten sötét, sátáni dologgal, mert a sátán a hazugságnak, minden hazugságnak ő az atya. A szálak, így is mondhatjuk, hozzá vezetnek. Ezért a hazugságot mi halálosan komolyan is vesszük, testvérek, ha keresztjének vagyunk. Halálosan komolyan kell vegyük. Úgy a saját életünkbe, mint a környezetünkbe. Úgy a szívünkbe, mint a társadalom bármelyik zegébe, zugába. Mi nem legyinthetünk a hazugságra, hanem halálosan komolyan kell, hogy azt vegyük. Mert tudjuk, hogy mögötte a legsötétebb emberrontó, emberkárhoztató hatalom, a sátán húzódik meg. Itt azonban hadd tegyek zárójelben egy kis megjegyzést. Látnunk kell azt, testvéreim, hogy noha minden hazugság hazugság és tilos a Biblia szerint, a hazugságok közé nem tehető egyenlőségjel. Olyan szempontból nem, testvérek, hogy egyáltalán nem mindegy a Biblia szerint, hogy ki hazudik. Nem mindegy, hogy Pistike hazudik a 4A-ból a tanárnéniének, egy orvos hazudik nekünk, mondjuk az egészségi állapotunkkal kapcsolatban, egy lelkész hazudik a szószékről a gyülekezetének, egy polgármester hazudik a városának, vagy egy miniszterelnök és kormánya hazudzik a népének. Egyáltalán nem mindegy a keresztény etika szerint, hogy valaki milyen pozícióból mondja a hazugságokat. Márpedig, testvérek, a hazugság akkor a legsúlyosabb, mindig súlyos, de akkor a legsúlyosabb vétek, hogyha a legmagasabb pozícióban lévő ember mondja, vagy társaság mondja. Pistike hazugságánál súlyosabb hazugság az orvos hazugsága, az orvos hazugságánál is súlyosabb hazugság, ha egy lelkész hazudozik, de mindenek fölött a legsúlyosabb hazugság, amikor a hatalomnak legfelsőbb szintjén azok az emberek, akikre a hatalom rábízatott, hogy egy népet kormányozzanak, azok kezdenek el hazudozni. A kormány hazugsága súlyosabb, mint az ellenzék hazugsága. Mert az ellenzék nincs kormányzói hatalomban. A legsúlyosabb hazugság, testvérek, amikor egy nép vezetősége hazudik a népének. Az Isten az összes proféták által rápirít, az összes proféták által a nép főembereit veszi elő, a vezetőket veszi elő. Mert ővék a legsúlyosabb felelősség, őket vonja Isten felelősségre. Jönnek utána persze a többiek is, mert Isten egy hazugság fölött se huny szemet. Pistike hazugsága fölött se, meg az én hazugságaim fölött se. Meg a mi családi hazugságaink fölött se. De a legsúlyosabb felelőssége a legfelül lévőknek van a Biblia szerint, testvérek. Akire sokat bíztak, mondja Jézus, attól többet is várnak. Tehát nehogy bevegyük például azt a szöveget, testvérek, hogy itt mindenki hazudik. Lehet, hogy mindenki hazudik, kormány is, ellenzék is, de jelen pillanatban A kormányzat felelőssége messze meghaladja az ellenzéknek a hazudozásait. Messze meghaladja. Itt nem az a kérdés, hogy az ellenzék is hazudik, vagy nem, hanem az, hogy a kormányzat hazudik. Nem egyszer és nem kétszer, hanem folyamatosan, megfontoltan, tudatosan hazudik. Akkor is, amikor az egyik nap közli, hogy ezt nem folytathatjuk, már a második napon, a rákövetkező napon folytatja tovább a hazudozásait. Testvérek, mindig jusson eszünkbe, újra mondom, amikor a hazugsággal találkozunk, hogy ez egy romboló hatalomra, egy romboló személyes hatalomra, az ember gyilkosra megy vissza. A sátára megy vissza, testvérek. A hazugság valamelyes szemügyre, forrásának valamelyes szemügyre vétele után tovább kell lépjünk, és meg kell vizsgálnunk, testvérek, hogy az ember miféle módon igyekszik a hazugságot igazolni. A hazugságot valahogy igazolnia kell az embernek, mert a hazugság miatt minden embernek azért van valami kis lelkiismeret furdalása. És hogy ezt valahogy elcsendesítse magába, ezért valamilyen módon valami magyarázatot, valami igazolást kell kitalálni a hazugságnak. Na mostan, a hazugság igazolására, testvérek, hogy milyen fegyvertárunk van, azt éppen adott politikai helyzetbe és kulturális helyzetbe jól látjuk, mert ma a hazugság igazolásának szinte teljes arzenálja előttünk van. Megtörténik a hazugságnak is, testvérek, a bagatelizálása. Hát nem nagy dolog az. Trükk. Trükk. A hazugság az egy trükk. A trükk szó az embernek eszébe ütötti a bűvészeket, mert a trükk a bűvészek specialitása. A bűvészek pedig a szórakoztató iparba tartoznak, ugye. Az ő hazugságaik is hazugságok, de azokat az etika úgy nevezi, hogy szórakoztató hazugságok. Szemben az ártalmas hazugságokkal. Mindenki tudja, hogy miről van szó. Hogy csak a bűvész trükközik. Testvérek, nézzük a Copperfieldet, David Copperfieldet, és látjuk, hogy nem tudjuk, hogy csinálj, de mindenki tudja, hogy valamit bűvészkedik ott a háttér. Valami trükk van a dologba. Optikai trükk, vagy nem tudjuk milyen trükk, de valami van. Szórakoztat bennünket, és senki nem hiszi, hogy az úgy van, ahogy ő azt ottan bemutatja. Tudjuk, hogy trükk. Szórakozunk rajta. Azonban testvérek, a mi esetünkben olyan másfél-két éve, sőt, némelyik szerint 60 vagy 80 éve tartó tudatos hazudozással állunk szembe, melyekből kára származott a mi népünknek. Kár az elsősorban nem anyagi kára, hanem lelki kára, erkölcsi kára. A hazudozásból mindig ez származik, testvérek. Persze, úgy is mondhatjuk, hogy nagy bűvészekkel állunk szemben. Nagy bűvészekkel állunk szemben, akik tudnak bűvészkedni számokkal, embereknek, családoknak az életével, egzisztenciájával, egészségével, erkölcsi értékekkel, sőt egy ország sorsával is. Bűvészkedünk, mert ez egy játék, ugye? A Biblia szerint, testvérek, nem játék. Nem szórakoztatás a kormányzás. Nem bűvészkedés a kormányzás, hanem Isten előtti felelősségük, vagy legalább a nép előtti felelősség tudatába végrehajtott ténykedésnek kell, hogy legyen. De nem csak a bűn bagatelizálását látjuk, testvérek, hanem látjuk, amikor elkezdik a bűnt tekervényes gondolkodással igazolni. És tekervényes, gyakorlatilag a hétköznapi ember számára már követhetetlen magyarázatokkal állnak elő a hazugsággal kapcsolatban. Előállnak, hogy nem voltunk elég bátrak a hazugság sorozat elismeréséhez. Mondjuk azt, testvérek, hogy rendben van, népünk vezetői gyávák voltak az igazság kimondásához. Igaz, hogy az lenne az Isten szerint való feladatuk, hogy az igazságot védelmezzék és a hazugságot háttérbe szorítsák a Biblia szerint. Nem ezt tették, hanem az igazságot szorították háttérbe, és a hazugságot, a hamisságot tolták előtérbe. És máig gyávák lennének, testvérek, ha az ominózus mondatok nem kerülnek elő. Mert itt senki nem tudná, hogy pontosan miről is lehet szó, ha ki nem derül, ami kiderült. Nem arról volt itt szó, hogy odaállt valaki a nyilvánosság elé, és azt mondta, emberek, bocsánat, én és társaim hazudoztunk nektek. Bocsássatok meg, ha erre van még bocsánat részetekről. Nem ez történt, kiszivárgott, ami elhangzott, kiszivárgott. Testvérek, utána pedig előjönnek a magyarázattal. Azt mondhatnám itt, testvérek, hogy nekünk sajnos évek óta olyan kormányzatunk van, egy olyan frakcióval a háta mögött, akik abban bátrak, amiben gyávának kellett volna lenni, és abban gyávák, amiben bátraknak kellett volna lenniük. Isten akarata szerint ugyanis bátraknak kellett volna lenniük a bűn elleni harcban, és gyáváknak a bűn elkövetésébe, ez volna mondom a kormányok dolga, de ez a kormányunk, bátor volt a hazugságban, és a mögötte álló bűnök elkövetésébe, és gyáva volt az igazság kimondásába, védelmezésébe és megmutatásába. Ha egy kormánytestvérek ilyen, akkor alkalmatlanná tette magát, vagy alkalmatlannak nyilvánítja saját magát a kormányzásra. Alkalmatlan. Aki abban bátor, amiben gyávának kéne lennie, és abban gyáva, amiben bátornak kéne lennie, az nem alkalmas, nemhogy egy nép vezetésére, egy család vezetésére se. Egy család vezetésére se. Mert a családba, testvérek, a mi családjainkba, a férjeknek ugyanez a tisztsége van. Bátraknak kell lennünk az igazság kimondásában és követésében, és gyávának a hazugság, a hamiság a bűn elkövetésében, mert a családunkat tönkretesszük, ha nem így működünk. A népét is tönkreteszi az, aki nem így működik. Magyarázzuk, testvérek! Magyarázzuk a bűnt! Máskor, testvérek, azt halljuk, hogy eljön a kollektivizálás. Ugye? Hát nem csak én, hanem mások is hazudtak. Az előző kormány. Meg az azt megelőző, meg visszamenőleg már nem tudom hány évtizedre, sőt már az egész világ hazudik. Hát akkor mi miért ne hazudhatnánk? Testvérek, ez több szempontból is rossz dolog. Azért, mert mondjuk valaki megcsalja a feleségét, nem következtethet arra, hogy az egész világban mindenki megcsalja a feleségét. Mert ez nem igaz. Magából indul ki az illető, és rávetíti mindenkire ugyanazt a bűnt, amit ő elkövetett. Ez nem igaz. Nem igaz, testvérek, hogy mindenki hazudik. 16, meg nem tudom, 80 éve. Ez nem igaz. Az, hogy lehet itt-ott hazudott valaki, az megint más dolog. Az is más dolog, hogy esetleg meg is bánta, s utána igyekezett jóvá tenni. Hogy Isten kegyelméből újat kezdett. Ez megint más dolog, mint amikor valaki éveken át folyamatosan és tudatosan suttyomban hazudozik. Fontos pozíciókból. Testvérek, a másik dolog az, hogy egyébként hiába keni valaki másokra a felelősséget. Figyeljük ezt meg. Hiába mondjuk mi azt a hétköznapi életben, hogy hát hazudtam, de hát mindenki hazudik. Ettől a mi hazugságunkat lehet, hogy egy kicsit szépítettük, de meg nem változtattuk a tényt, hogy hazudtunk. Ettől még a mi felelősségünk ott van a mi vállunkon. Lehet mutogatni másokra, testvérek, kormányzati pozícióból is, hogy mindenki hazudik, de ettől az ő saját hazugságuk megmarad annak, ami. Hiába kollektivizáljuk, hiába kenjük másokra. Az még ott van. Más elrendezése van a bűnnek, nem a kollektivizálás. Testvérek, roppant leleményes tud lenni az ember, újra mondom, a hazugságnak az igazolásába, az igazság eltakarásának a megmagyarázásába. Látjuk ezt az ezernyi módszer, testvérek, hogy az ember ezzel próbálkozik, és a saját életünkben is, testvérek, ott van, ez ugyanez a dolog ott van kicsiben. Trükközünk, bagatelizáljuk a bűnünket, másra toljuk a felelősséget, erényé magasztaljuk, erről még nem is beszéltem, amikor erényé válik a hazugság, de erényé is tudjuk magasztalni minden bűnünket, testvérek. Érthetetlen eszmet csavarásokkal próbáljuk igazolni, ugyanilyenek vagyunk, testvérek. Nem megyünk az Isten előtt semmire ezzel. A bűn ott van, testvérek. Ott van, a mi szívünkben, a mi életünkben is, és Isten ezt nem tekinti, hogy így mondjam, úgy, mintha nem lenne ott semmi. Isten ezt látja. Nézzétek, ott Ézsaiás könyvében a prófétáltal megmondja, hogy jaj azoknak, akik folyamatosan a fehéret feketének mondják, a fehéret meg feketének, vagy fordítva, az igazat hamisnak, a hamisat igaznak. Jaj nekik, mert Isten látja ezt az egész erőfeszítésünket, hogy valahogy a bűneinket, a hazugságot is igazoljuk, nem megy bele a játékba. Nem megy bele a játékba. Mi belemehetünk, le lehet hazudni a csillagokat is az égről, mindent lehet csinálni, de az Isten nem megy bele ebbe a játékba. Előveszi a hazugokat, olvasok a jelenések könyvében, és utoléri őket az ő igazságos ítélete. A próbálkozások után, testvérek, nézzük meg, hogy hogyan lehet akkor valójában megszabadulni a hazugságtól. Meg lehet-e szabadulni, testvérek, úgy a hazugságtól, a hazugság tengertől, a hazugság hatalmából, hogy valaki szűk körbe kimondja, hazudtunk, és aztán ez a szűk körbe valahogy kiszivárog. Így, testvérek, a hazugságtól nem lehet megszabadulni. Hát aki úgy gondolja, hogy ezáltal bárki is, akár a jelenlegi kormány, vagy bárki, fölszabadult a hazugság terhelől, és most már nem fognak hazudni, ez óriási tévedésben van. Mert így ezt a bűnt se lehet elrendezni. Ez nincs elrendezve, testvérek. A Biblia szerint, ahogy mondtuk is, a hazugság bűnével az ember Istent sérti meg. Tehát elsősorban Isten előtt kell bűnbánatot gyakorolni miatta, kérve az ő bocsánatát. Való igaz, hogy ő megbocsátja ezt a bűnt Jézus Krisztusnak az áldozatáért, nem ingyér. Jézus véréért bocsátja meg ezt a bűnt is, testvérek. És ha valaki ezt kéri tőle, akkor megbocsáttatik néki. Minden hazugság megbocsáttatik az Isten által. De fontos azt is látni, hogy Jézus Krisztus mint szabadító lép be az életünkbe. Szabadító lép be az életünkbe. Ő fölszabadít, testvérek, a hazugságnak a hatalma alól, hogy nekünk ne kelljen többet hazudni, hanem lehessünk az igazságnak a kimondója, az igazság követője, az igazságban járjunk és éljünk. Testvérek, itt Isten kegyelme és Jézus szabadítása kellene, hogy a jelenlegi miniszterelnök és kormány életébe is végbe menjen, ahhoz, hogy ők valóban megszabaduljanak a bűneiktől, és felszabaduljanak a hazugságnak a hatalma alól, és elkezdjenek igazat beszélni, meg igazat élni. Az ő esetükben ilyenről szó sincsen. Szó sincsen, testvérek. Nem tudnék a jelenlegi kormányzatunk esetében az Úrhoz való bűnbánattal való odafordulásról beszélni. Egy pillanatig sem. Nem lehet erről beszélni. Azzal, hogy ez a dolog így kiszivárgott, ahogy kiszivárgott, ezzel ők ugyanazok maradtak. Hazugok is, és a hazugságnak a hatalmában is vannak, testvérek. Sajnos ezt kell mondjuk. Amíg Jézus Krisztus meg nem szabadítja őket, nem lesznek valóságban szabadok, ezért tovább fognak ugyanígy hazudozni. Ugyanígy hazudozni. Mi is ilyenek vagyunk, testvérek, mielőtt rájuk vetnénk ugye a követ előtte, gondoljunk mindig magunkra is. Hát mi is ilyenek vagyunk. Ha Jézus meg nem bocsát nekünk, testvérek, a mi hazudozásaink, az én hazudozásaimért. Ha ő meg nem szabadít engem, én se vagyok szabad. Ugyanúgy átítatja az én lelkemet is a hazugság, ugyanúgy a hatalmába tartja, ugyanúgy vonszom a hazugság kötelein a bűnöket magam mögött. Nekem is szükségem van Jézus szabadítására, és nektek is. Hát szabad kérni, és szabad hittel elfogadni a bocsánatot. De amíg ez nem történik meg, testvérek, addig nem fogunk felszabadulni, mi se. Magyarázgathatjuk, igazolhatjuk, kismillió módszerrel nem leszünk szabadok a hazugságainktól, mint bűntehertől, és nem leszünk a hazugság erejétől sem szabadok az igazság követésére. Kérjétek tehát az Úr Jézus Krisztust. Olyan nagy dolog az, testvérek, amikor valakit így az Úr felszabadít. Amikor így valakit felszabadít az Úr. Emlékezzetek Zákeusnak a történetére. Jézus ott elkezd vele beszélgetni, ugye, és Zákeus egyszer csak azt mondja, Uram, ha valakitől valamit patvarkodással, hazudozással, csalással elvettem, 4 annyit adok helyébe. És vagyonom felét szétosztom a szegényeknek. Itt egy felszabadult ember, ugye? Ha adott országunk miniszterelnöke Jézus közbeavatkozását élné át, akkor azt mondaná, emberek, ha valakitől hazudozással valamit elvettem, íme 4 annyit adok vissza helyébe. Mert van egyébként, Nem csináltunk semmit, csak éppen kifosztottuk a népet. Semmit nem csináltunk, csak éppen lefosztottuk és lepusztítottuk a népet. Hát van miből, mai Zákeus, vagy Zákeusok, volna miből. A vagyonom felét szétoztom, a cégeim vagyonának a felét szétoztom a szegények között. Hogy valamit legalább jóvá tegyek abból, amit elrontottam, ugye mondja Zákeus az Úrnak, mikor az Úr beavatkozik az életébe, testvérek. Mi is ezt élnénk át. Át is éljük. Mert ha Jézus megszabadít minket, megbocsát, akkor egyszerűen felszabadulunk ettől, testvérek, és az ember azt mondja, na nézzük, hogy hogy is tehetném esetleg jóva, amit a hazudozásaimmal tönkrevágtam magam körül, a családomba, a gyerekeim lelkébe, életébe, a munkatársaim életébe. Nézzük akkor, hogy hogyan tudnám valahogy jóvá tenni a hazudozásaimat. Uram, adj ehhez erőt és bölcsességet. Ez az igazi volna, testvérek, de hát itt ilyenről egyelőre szó sincsen. A hazugságtól tehát, újra mondom, Isten kegyelme és Jézus áldozata alapján oldódhatunk föl és szabadulhatunk meg, elhíve, elfogadva az ő kegyelmét, az ő szeretetét. És végül, testvérek, vessünk még egy pillantást arra, hogy akkor nekünk, ha felszabadultunk a hazugságtól, akkor milyen feladatunk van a hazugsággal szemben? Testvérek, az a feladatunk, hogy a hazugsággal szemben fellépjünk. Van egy ilyen íge a Zsoltárok könyvében, hogy mert íme a gonoszok felhúzzák az íjat, ráillesztették nyilukat az idegre, hogy a sötétségben az igaz szívűekre lövöldözzenek. Ha az alapok is elrontatnak, mit cselekedett az igaz? Mit cselekedjen az igaz az olyan helyzetben, amikor az alapok, amikor az igazság például elrontatik, és helyét elfoglalja a hazugság? Mit cselekedett akkor az igaz? Hát mit cselekedjünk? Testvérek, először is én azt mondom, hogy szeressük meg az igazságot. Az igazság Jézus Krisztus. És úgy tudjuk megszeretni, ha megértjük, hogy milyen nagy szeretetet tanúsított ő irántunk, hazugok iránt. Azáltal, hogy elvállalta a bűneinket és azok büntetését a kereszten. Mi az ő keresztjéből értjük meg, hogy ő mennyire szeretett engem, hazug embert. Ő feltétel nélkül szeretett, és már akkor annyira szeretett, hogy meghalt értem, hogy én nekem ne kelljen a bűneim miatt a hazugság miatt is elkárhoznom. Ő szeretett engem. Az embertestvérek ezt fölfogja és elhiszi, elfogadja, elkezdi megszeretni Jézust. Az igazságot kezdi megszeretni. Megszeretni Jézust azt jelenti megszeretni az igét, a Bibliát, testvérek, mert az íge az Istennek a beszéde, az igazságnak a beszéde, hogy Jézus nevezi. Megszeressétek meg az igét akkor. Valaki minél jobban szereti Jézust, annál inkább szereti az igét. Az igazságnak a beszédét, és utána, testvérek, az ember, az Isten arra mozdítja meg, hogy menj ki a világba, és hirdesd az igazságot. Légy az igazságnak a fölmutatója. Mutass rá, így is lehetne mondani, mutass rá az egyetlen szava hihetőre, az egyetlen igazra ebben a világban. Tehát, testvérek, hirdetnünk kell Isten igéjét, Isten akaratát, ami maga az igazság. Mindennel kapcsolatban beszélt az Isten, ami ma van a világban. Hittel, erkölcsel, élettel, minden, az élet minden területén. Hirdessük az ő igéjét, az igazság igéjét. Nincs nagyobb ellenfele, testvérek, a hazugságnak, mint az igazságnak az igéje. Ezt jegyezzük meg. Hazugságot hazugsággal elintézni nem lehet. A hazugság ellen a legélesebb és leghatékonyabb fegyver az igazság. Az pedig Istennek az igéje. Ki kell mondanunk, testvérek, ott, ahol vagyunk, az íge szellemében, az íge szerint kell megnyilatkoznunk, az igazság oldalán kell állnunk. Hogyha ezt tesszük, testvérek, egyre inkább megértjük, hogy mi a hazugságot egy pillanatig sem pártfogolhatjuk. Sőt, elkezdjük gyűlölni a hazugságot. Ott van a Zsoltárok könyvében, gyűlölöm a hazug hiúságok híveit. A hazudozókat, testvérek, az igazság emberei nem bírják elviselni. Nemhogy támogatni, testvérek. Nemhogy támogatni, rászavazni, meg nem tudom én, mellé állni, meg talpnyaló cikkeket írni a különböző médiákba, újságokba. Nemhogy támogatni. ellene fordulni, testvérek. Mert az igazságot minél inkább szeretjük, annál inkább fogjuk meggyűlölni a hazugságot. Egyre inkább olyanok leszünk, mint Jézus, aki gyűlölte a hazugságot, testvérek. Mert ő maga volt az igazság. Testvérek, nem csak gyűlölnünk kell a hazugságot, hanem ezt úgy kell tennünk, hogy közben egy pillanatra sem szabad elfelejteni, hogy mi is megkegyelmezett hazugok vagyunk. Nem szabad soha úgy gondolni, hogy na, ez a piszok hazudozó társ, hogy majd. Nem, testvérek. Keresztjén emberként mi úgy gyűlöljük a hazugságot, hogy szeretjük a hazugokat. Az vesse rá először a követ, aki közületek nem bűnös. Nem vetjük rájuk a követ. Kimondjuk, és harcolunk ellene, de nem ítéljük el, azt meghagyjuk az Úrnak. Kimondjuk, és a többit az Úrra bízzuk. De hogy nem támogatjuk a hazugokat, az is biztos. Ugyanakkor, testvérek, miközben hirdetjük az embereknek Jézus Krisztust, az igazság beszédét, törekednünk kell arra is, amire Pál apostol fölhívja a figyelmünket, hogy tudnélik, hát éljünk is az igazság szerint. Kövessük az igazságot. Ne csak beszéljünk az igazságról, hanem éljünk úgy, ahogy nekünk az Úr mondja. Mit mond az Efézusi levélbe? Ne lopjatok, ne hazudjatok. Senki ne csalja meg honfitársát. Vagy vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki az embertársának. Ti keresztjének, ti istenfélő emberek, legyetek igazak minden dolgotokban. Hát, igen, a beszédünkben, a cselekedeteinkben is, és minden dologban, testvérek, nekünk egyszerűen el kell határolódnunk a hamisságtól, a hazugságtól. Egyszerűen meg kell tagadnunk a saját magunk életébe, és úgy kell kimenni a világba, és úgy kell élnünk, akár munkavállalóként, akár alkalmazottként, akár munkaadóként, akár le, mindegy, hogy mik vagyunk, mint az igazságnak az emberei, akik igazat beszélnek. Legyen a ti beszédetek, ugye? Az igen, igen, és a nem, nem. Ne hazudozzatok össze-vissza. És az életetek se legyen hazugság halmaz, hanem éljetek igazán. Olyan jó, testvérek, hogy keresztényként ezt így tudatosíthatom, és tudatosíthatjuk magunkba, hogy Uram, de jó, hogy nekem nem kell hazudni. Se szóba, se semmibe. Hogy felszabadítottál-e. Nem csak megbocsátottál, de felszabadítottál a te szeretet. Én lehetek az igazság embere. Lehet, hogy gyötröm most a lelkemet, meg gyötrik az én lelkemet a hazugok és az ő hazugságaik tengere. És ebben a világban ez mindig így is lesz, amíg Jézus vissza nem jön. De akkor sem boríthat el ez az áradat engem. Hanem ott állok, szeretve az igazságot, az igazság igéit, hirdetve azt, élve azt, és ellenállva a hazugság minden formájának és hirdetének, elhatárolódva attól. Elhatárolódva attól. Kedves testvérek, hát előttünk van néhány gondolat a hazugsággal kapcsolatban. Láttuk a forrását, láttuk, hogy próbálja az ember azt igazolni, milyen furfangos és csalafinta módokon, bár nem megy vele semmire. És megérthettük, hogy hogyan lehet igazán megszabadulni a hazugságtól. És láttuk azt is, hogy milyen feladatunk van nekünk ebbe a világba. Tartsuk ezeket az igazságokat, testvérek, a szemünk előtt. Legyenek a szívünkben ezek a dolgok. És határozzák meg azt is, hogy jövő vasárnap hogy megyünk el és kire szavazunk. Mert nem véletlenül papoljuk, testvérek, erről meg más szószékekről se. Hogy legalább a kereszténység nyomelemeit felmutató emberekre kell szavazni. Nem ateistákra. Mert úgy tűnik, testvérek, hogy ez nem csak erről a szószékről, de katolikus szószékekről is hiába papolják a papok az embereknek. Mert mintha nem mondtak volna semmit. Aztán az emberek, amikor bemennek a kórházba, és azzal szembesülnek majd, hogy szívműtéteket nem tudnak elvégezni. Mert a második héten elfogy a pénz. Arról, hogy a hónap második hetében elfogy az a pénz keret, ami az egész hónapra vonatkozna. Amikor nem lesz miből tanulni meg, akkor lehet későn kapnak észbe az emberek. Saját maguk is csődbe mehetnek. Az erkölcsi romboláson túl. Azért, testvérek, mindig fontoljuk meg ezerszer, most is mondom, hogy ahol legalább a kereszténységről valami szó van, ahol a keresztény értékek szellemében nyilatkozik valaki, legalább arra menjetek. És másokat is erre, mert olyan tragédiába torkolhat az egész, hogy megemlegetjük. Testvérek, soha ne álljatok, ne álljunk az igazságnak ellen, és a hazugság mindig az igazság mellett, Jézus mellett, az ő igéje, az ő értékei, az ő lénye mellett álljunk, szeretve őt azért, amit érettünk cselekedett. Isten adjon nekünk ehhez, testvérek, elég bátorságot és erőt a mostani helyzetben is. Amen. Álljunk föl a helyünkről és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged imádunk, aki magad vagy az igazság. Amikor itt jártál ebben a világban, akkor téged is elborított a hazugságnak a tengere, de te mégis megmaradtál igaznak, mert az igazság fölött nem győzhet a hazugság. Légy áldott, hogy föltámadtál a halálból, és élsz, és uralkodsz, és légy áldott a te szavaidért, amiket a Bibliában mondasz nekünk. Köszönjük néked, hogy minden, amit ott mondasz, az igaz, és az arra építhetünk hitáltal. Segíts, Uram, bennünket, hogy meglátva a magunk nyomorúságát, magunk hazug életét, a magunk hazugságait, hozzád forduljunk bűnbánattal, sírással és könnyek között, hogy először nekünk bocsáss meg, és minket szabadíts fel. Köszönjük néked, hogy akiket te felszabadítasz, azok valóban szabadok. És köszönjük néked, hogy mi lehetünk olyan emberek, akik szeretjük, szívből ragaszkodunk az igazsághoz. Kérünk, hogy egyre inkább hadd legyünk ilyen emberekké. Lelked által, az igazság lelke által formálj ilyen emberekké minket. Úrunk, segíts arra is, hogy hirdetni tudjuk bátran a te igazságaidat, a te erkölcsi igazságaidat, hitbeli igazságaidat. Segíts, hogy ellen tudjunk állni mindenhol a hazugságnak, az életünk minden területén. Hadd legyünk, Urunk, ennek a lelki harcnak, az igazság és hazugság között folyó harcnak a te oldaladon részesei. Hadd álljunk egyértelműen és világosan az igazság oldalán. Kérünk, segíts erre bennünket, Urunk, tényleg családjainkban is, munkahelyeinken is, és az életünk minden területén. Imádkozunk hozzád most a mi népünkért, Urunk, mely nép igen-igen megnyomorodott, mert a hazugságot még mindig hiszi sok-sok honfitársunk. Urunk, könyörülj meg, és ezt ebből a népünket ebből a nyomorúságból, Urunk, te szabadíts ki, mert mi nem tudunk semmit tenni. Te vagy az, aki lelked által valami megvilágosodást tudsz adni az embereknek. Minket abban segíts, hogy hirdessük a te igéidet, a te igaz beszédeidet. Köszönjük neked, Urunk, hogy tanítasz minket, hogy szólsz hozzánk. Kérünk, segíts, hogy a te igédnek ne csak hallgatói, hanem követői is lehessünk. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, amikor kérünk téged arra, hogy adj békességet ebben az országban, az igazságnak a békességét, és kérünk téged arra, hogy adjál olyan vezetőket, akik rád figyelnek, de legalábbis a te értékeid vannak a szívükben, és nem akarnak hazudni, hanem az igazságot szeretnék föltárni, elmondani, és abban szeretnék kormányozni ezt a népet is. Urunk, adjál nekünk, kérünk, ilyen vezetőket. Köszönjük, hogy ezt is eléd hozhatjuk, és ebben is rád számíthatunk. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi szavunkat, a mi kiáltásunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Azért az Úr félelme legyen rajtatok, vigyázzatok arra, amit tesztek, mert az Úrnál, a mi Istenünknél nincsen hamisság. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket. Hirdetem, hogy jövő heti alkalmainkat szokott rendben megtartjuk, kivéve a péntek esti imaórát. Tehát péntek este 6 órakor imaóránk nem lesz. Egyéb alkalmainkat megtartjuk. Hirdetem a testvéreknek még azt, hogy Zilahi János Péter testvérünknek a monori temetése szeptember 29-én, pénteken lesz, 15 órakor. Ha valaki el tud menni, képviselje a gyülekezetünket is. Én magam nem tudok elmenni, mert Debrecenben szolgálok a hét második felében, az ottani egyik gyülekezetünkben. De ha valaki el tud menni, akkor az képviselheti az egész gyülekezetünket. Tehát pénteken, 29-én 15 órakor lesz a temetés a monori református temetőben. Hirdetem még a testvéreknek, hogy Zilahi János Péter elköltözésével együtt előre lép egy pótpresbiterünk az ő helyére, ez a pótpresbiter pedig Kovács Kálmán testvérünk lesz. Hát ő foglalja most pótpresbiterként a megüresedett tisztséget. Isten áldását kérjük Kálmán testvérünknek az életére, szolgálatára. Kérdetem továbbá testvérek, hogy október 7-én, ez egy szombati nap lesz, a környékre látogat a gyöngyösi református gyülekezetnek egy küldöttsége, a lelki pásztoruk Kéri Tamás vezetésével, és mivel itt Szegeden nem találtak megfelelő szállást, Kisteleken szállnak meg. Tehát ez október 7-én, szombati napon ott fognak aludni, és azt kérik tőlünk, hogyha egy két autónyi ember kimenne hozzájuk este 6 órára, akkor egy órát, másfél órát szívesen eltöltenének velünk, elbeszélgetnénk egy kicsit egymással, meghallgatnák, hogy mi van itt a gyülekezetben, hogy vagyunk, mint vagyunk. Mehetünk egyébként több autóval is, hogyha többen lennénk, de körülbelül ennyire gondoltak, mert vacsorát is adnának nekünk ott abban a szállodában, ahol vagy kollégiumban, ahol vannak. Tehát előre mondom a testvéreknek, hogyha valaki szeretne kijönni és egy kicsit a gyöngyösi testvérekkel találkozni, beszélgetni, akkor iktassa be a napi rendjébe ezt, vagy a terveibe, időbeosztásába, hogy október 7, szombat este 18 órakor Kistelekre kimehetünk. Hogyha valaki szeretne jönni, akkor nekem szóljon, és én koordinálom ezt a dolgot. Tehát jelentkezzenek nálam a testvérek erre. Végül még azt hirdetem, amire az igehirdetés végén is utaltam, testvérek, hogy szavazás lesz ugye jövő vasárnap. Tisztelettel kérem a testvéreket, hogy menjenek el szavazni, és szavazzanak lelkiismeretüknek megfelelően, egy kicsit az igazság oldala felé, ha szabadna kérnem, arra húzódjon a szívünk, ne a hazugság oldala felé. Nem megoldás az, hogy nem megyünk el szavazni, tudom, hogy ebben a pillanatban ugye sokan úgy érzik az országban is, és környezetünkben is, hogy hát nem is kell, mert itt mindenki hazud, ne mossuk össze a dolgokat, testvérek. A kormány hazudozott, kormányzati pozícióból folyamatosan éveken át, anélkül, hogy ez kiderült volna, itt nem arról van szó, hogy mindenki hazudozik. Itt egyelőre egy valakiről tudjuk világosan, mert bevallotta titokba, ugyan meg sutyomba, de mégis lebukott. Egyelőre egy valaki hazudott. Másokra ne vetítsük, és ne engedjünk ennek a hazug propagandának. De fontoljuk meg azt is, amit Calvin mondott, ki is írtam ezt a kis hirdető táblánkra, azt mondta Calvin, hogy és ti, ó népek, meglássátok, hogy el ne veszítsétek azt a kegyelmet. Azt a kegyelmet, hogy saját elöljáróitokat megválaszthatjátok. Mert nem minden népnek adatik ez meg, testvérek. Nekünk megadatik, és ezt a kegyelmet nehogy elveszítsük. Nekünk el kell menni szavazni. Isten adjon nekünk tényleg bölcsességet és erőt, hogy a megfelelő oldalra álljunk ebben a szomorú küzdelemben. Mert sajnálatos, hogy ez így alakul ebbe az országba. Sajnálatos, testvéreim. Szomorú, elszomorító. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. A 236. énekünket lapozzuk fel. 236. Mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Ennek az énekünknek az első, 5., 6. és 7. versét énekeljük el. Tehát az első, 5., 6. és 7. versét, utána pedig nemzeti imánkat, a himnuszt énekeljük el.